Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormánynak kutyakötelessége az alaptalan politikai támogatásokkal szemben megvédeni Magyarország tekintélyét, becsületét és intézményrendszerét, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kovács Zoltán azt kifogásolta, hogy a Budapesten elfogott antifa aktivista Ilária Szalisz édesapja az államtitkár szerint alaptalan politikai támadássorozatot indított Magyarország ellen a nemzetközi sajtóban és az Európai Parlamentben. A politikus úgy vélekedett, a mára megszokottá váló a jogállamiság, a magyar alkotmányos berendezkedés, a sajtószabadság kapcsán történő politikai támadások mellett az elmúlt hetekben és hónapokban egy új politikai támadás és gyalázkodás sorozat indult el Magyarország ellen, a hazánkba látogató úgynevezett antifasiszták ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tégbólasztalt adott át a NATO részére az Észak-Atlanti Szövetség alapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az átadást követően emlékeztetett rá. Ma van a világtörténelem legsikeresebb és legerősebb védelmi szövetségének születésnapja, márpedig ilyenkor nem illik üres kézzel érkezni. Beszédében kiemelte, hogy valódi magyar innovációról van szó, amely azon az őrült, de egyedi ötleten alapul, hogy meggörbítettek egy pingpongasztalt, és ezáltal új sportágat teremtettek. Elmondta, hogy bárki, aki látott már tégból mérkőzést, az valószínűleg egyetért azzal, hogy rendkívüli módon szórakoztató a játék, amelyhez különleges képességekre van szükség, és ezeket a képességeket a játék tovább is fejleszti. Jelentősen bővülhet a lakossági készpénzfelvétel lehetősége. Havonta 150 ezer forintot a postákon is lehetséges lesz felvenni, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat irodával. A közleményben emlékeztetnek, hogy 2014. februárjától a lakosság havonta két alkalommal összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehet fel készpénzt a bankautomatákból. Annak érdekében, hogy az állampolgároknak minél szélesebb körben legyen lehetősége élni az ingyenes készpénzfelvétellel, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító indítványt nyújtott be. A javaslat arra irányul, hogy a jövőben a postákon is elérhetővé váljon az ingyenes készpénzfelvétel. Csaknem 2000 óvodában és feladatellátási helyen történtek infrastruktúrális fejlesztések, építések, bővítések és felújítások az elmúlt 11 évben 319,5 milliárd forint értékben, ismertette a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei Bekecsen. Balatoni Katalin az óvodavezetők második országos szakmai találkozóján azt mondta, a fejlesztések az intézmények 42%-át érintették. Az államtitkár kitért arra is, hogy míg 2010-ben 370.136 óvodai férőhely volt Magyarországon, mára ez 17.550-nel nőtt. Megemlítette, hogy mára több mint 750-nel nőtt az óvodapedagógusok száma, a gyermekeki azonban csak nem 15 ezerrel csökkent az óvodákban. Elmondta, az óvodai kapacitás 17%-a szabad, de ez területenként eltérő. Jelenleg 2192 településen 4571 feladat ellátási helyén 323 ezer gyermek jár óvodában Magyarországon. A csütörtökön kezdődött kétnapos tanácskozás megnyitóján Bodnár László, Bekecs polgármestere arról beszélt, hogy a településnek fontos a családok segítése. Nemrégiben bölcsődét építettek, és falusi iskolaként sikerült azt is elérniük, hogy az általános iskolájuk idén szeptembertől már gimnáziumként is működik, emelte ki. Az országos találkozón a hazai óvodák vezetői mellett határon túli magyar intézmények vezetői is részt vesznek. Csaknem 2,5 milliárd forintból újult meg több mint 30 közigazgatási épület Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Nyíregyházán. Navracsics Tibor a Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felújított épületének átadóján arról beszélt. Aki a közigazgatásban dolgozik, arra szerződött, hogy a közérdeket és a közjót szolgálja. Adott esetben pedig a saját érdekét, karrierjét és életpályáját is alárendelje a közszolgálatának. A közigazgatás az állampolgárok szolgálatát jelenti, ennek csak akkor van célja és értelme, ha könnyebbé teszi az életüket, segítséget nyújt a hozzáfordulóknak és a rászorulóknak, hangoztatta a tárcavezető. Végül az időjárásról. A fátyol és csapadéksáv reggel a keleti határszérről is elvonul. Napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely átmenetileg jobban megvastagodhat, így időszakosan szűrheti, akár zavarhatja is a napsütést. Csapadéknak kicsi az esélye. A nyugati a szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertálymesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
A vértanú. A háború végén az Eszterházy családi kastélyt Újlakon feldúlták, kirabolták, majd államosították. Szimbolikus, hogy Eszterházy János hazalátogatva nagypénteken láthatta utoljára szülőházát és szeretteit, akiket a bevonuló szovjet katonák elől egy helybéli szlovák asszony Verona Moravcsikova rejtett el pincéjében. Felesége Lívia két gyermekével még ezt megelőzően Budapestre költözött. Nővére, Luisa, a háborút követő üldözés miatt Franciaországba távozott, ahová rövidesen követte őt édesanyja, Elzbieta Tarnowska is. A háború idején Lengyelországból ide menekülő húgának, Micsielskiné, Eszterházy Máriának öt gyermekével egy cselédház kamrájában kellett meghúznia magát. Eszterházyt a Pozsonyba bevonuló szovjetek tartóztatták le, de 12 napi elzárás után szabadon engedték. Ezt követően kereste fel Gusztáv Husák kommunista belügyi megbízottat, hogy tárgyaljon és tiltakozzon az újonnan megalakult csehszlovák kormányzat kibontakozó magyar ellenes intézkedései ellen. Husák letartóztatta, majd átadta őt a szovjet titkosszolgálat az NKVD ügynökeinek. Eszterházyt 1945. júliusában több pozsonyi magyarral együtt a Szovjetunióba hurcolták, ahol egy évet töltött kegyetlen kínzások és vallatások közepette a moszkvai Jubjanka börtönben. Koholt vádak alapján ugyanitt 10 év kényszermunkára ítélték. Büntetését szibériai munkatáborokban kellett letöltenie. Az embertelen körülmények hatására súlyos tüdőbetegséget kapott és életveszélyes állapotba került. Eszterházy János felesége, Serényi Lívia nem bírva elviselni a férjét és családját érő zaklatásokat, ezért 1940-ben két gyermekével együtt Nyitra Újlakról Budapestre költözött. A háború után itt értesült Eszterházy János gulágra történt elhurcolásáról. A kommunista hatalomátvétel után budapesti villájából leányával Alicével együtt őt is kényszermunkatáborba deportálták. Helyzetét nehezítette az a skizofrénia betegség is, mely a kegyetlen körülmények miatt egyre súlyosabbá vált. Szenvedéssel teli élete 1961-ben egy budapesti kórházban fejeződött be. Bár Eszterházy János 1940 óta külön élt feleségétől, hivatalosan soha nem váltak el. Mindent megtett gyógyításáért, s börtönévei alatt édesanyja után a hét második napján érte, feleségéért imádkozott. Eközben 1947. szeptember 16-án a Szlovák Nemzeti Bíróság távollétében kötél általi halálra ítélte a hazaárulás és a fasizmus kiszolgálásának minden alapot nélkülöző vádjával. Az ítélet végrehajtására a csehszlovák kormány kikérte őt a Szovjetuniótól. A szovjet hatóságok 1949. áprilisában Ágcsernyőnél adták át a kritikus állapotban lévő Eszterházyt a csehszlovák belügyi szerveknek. Családja és barátai közbenjárás elérte, hogy előbb felfüggesztették a kivégzés végrehajtását, majd kegyelmi kérvényre válaszként Klement Gottwald köztársasági elnök halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta. Ezt követően Csehszlovákia szinte valamennyi politikai börtönében megfordult. Közben családja szétszóródott, csupán egyetlen húga, Mária tarthatta bele a kapcsolatot, a rendszertelenül megengedett levelezés és egy-egy látogatás által. A fűtetlen börtönökben súlyos betegsége egyre jobban elhatalmasodott. Szakszerű gyógykezelést nem kapott, amnestia kérelmeit azzal az indokkal utasították el, hogy átnevelése még nem érte el a célját. Káderlapjára bejegyezték, hogy továbbra is ragaszkodik régi, megrögzött elképzeléseihez, azaz katolikus vallásához és az igazság győzelmébe vetett hitéhez. 1956-ban édesanyja halála és a magyar forradalom leverésének hírére testi állapota folyamatosan romlott. Mindez nem akadályozta meg fogvatartóit, hogy épp ekkor fosszák őt meg utolsó földi értékeitől, melegruha, imakönyv, szerettei képei és levelei, melyeket egy csomagba pakolva minden kommentár nélkül küldtek el húgának. Utolsó kérését, hogy szállítsák a nyitrai börtönbe, mert szülőföldjén szeretne meghalni, szintén elutasították. 1957. március 8-án a morvaországi Mirov börtönében bekövetkező halálával véget ért földi szenvedése, beteljesedett mártíriuma. Hamvai kiadását családja részére megtagadták. Emberhez méltó eltemetésére csak halálra ítélése 70. és elhunytának 60. évfordulóján kerülhetett sor.
Kedves hallgatóink, a mai napon született 1901-ben Nyitraújlakon gróf Galántai Eszterházy János, Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártírpolitikusa. Élete és állásfoglalásai a szlovák-magyar viszonylatban máig viták tárgyát képezik, mivel ő maga is szimbólummá vált. A következő hetekben műsorunkban az ő életét elevenítjük fel, közreműködik Tóth Levente színművész.
Krisztus nyomában. Eszterházy János bár több esetben is elmenekülhetett volna a ráváros súlyos megpróbáltatások elől, minden esetben az igazsághoz és a szülőföldhöz való hűséget választotta. Mint írta, egy pillanatig sem foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem azzal a talajjal, amely talajon ringott az én bölcsöm, és amelynek sorsával, boldogulásával egybeforrott lelkemnek, szívemnek legkisebb része is, egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam és reménységem. Elhatározása erkölcsi érvekkel alátámasztott döntéseken, sorsának tudatos vállalásán alapult. A vele együtt Szlovákiában maradt magyaroktól ugyanakkor azt kérte: szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon is. márpedig megpróbáltatásból egész életútján egyre többel és súlyosabbal kellett szembenéznie. Arról, hogy Isten akaratában megnyugvó lélekkel fogadta a próbatételeket, több levél és feljegyzés is tanúskodik. Nővérének, Luizának a Szovjetunióból hazaérve a pozsonyi járványkórházból így írt. A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a jó Isten engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, mikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is teljesen nyugodt voltam, és amikor már úgy éreztem, hogy helyzetem nagyon nehéz, egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta kérésemet. Tudta, hogy népének szolgálata áldozatot követel, s minél inkább növekedtek a rábízottak megpróbáltatásai, annál eltökéltebben hordozta népe szenvedéseinek keresztjét. Ez a szenvedés átvállalás legközelebbi szerettei irányába kezdődött meg az életében. Pozsonyi letartóztatása után a Vasút igazgatóság Kempelen utcai pincéjéből septében kialakított börtönben élte át a következőket. Még amikor a Kempelen utca pincéjében ültem és megismerkedtem vendéglátóim szisztémájával, borzadva gondoltam arra, hogy ti is ilyen helyzetbe kerüljetek. És itt igazán mondom, hogy szinte megbolondultam, ha arra gondoltam, hogy a gyerekek ilyen szenvedésen kellene átmenjenek. És imádkoztam, kérve az Úr Jézus legirgalmasabb szívét, hogy óvjon meg titeket. És ez az aggodalom érettetek, és a gyerekekért, az apának, a szülőnek az aggodalma volt ártatlan gyermekeiért. A rab Eszterházi tehát Isten irgalmasságában bízva imádkozott övéiért, és saját sorsában mintegy magára vállalta a szerettei szenvedését is. Ugyanezen okból vállalta magára elítélésének koholt vádjait is Moszkvában, ahol megfenyegették, hogy ha nem írja alá a vádiratot, szeretteit is idehurcolják. A gyermekei és családja iránt érzett édesapai aggodalomhoz hasonló felelősséggel gondolt a szlovákiai magyar népcsoportra is, melynek tagjait következetesen testvéreiként szólította meg. Ez a lelkület kísérte őt végig a fogolytáborok és börtönök sokaságán. A szovjetunióbeli kegyetlen bánásmód idején tudatosult benne a hit és az ima ereje, amely képes volt felülmúlni a legkegyetlenebb börtön körülményeket is. Az 1946-os moszkvai elítélése után börtönvagonban szállították Észak-Szibéria Knyáz Pogosti, mai Jemva koncentrációs táborába. Húga Mária naplójában ezt olvashatjuk erről a transportról. Útközt fogolytársai mindenét elrabolták, úgyhogy anya szült mesztelenül egy ócska katonakabátban érkezett a táborba. Társai mind megrögzött gonosztevők voltak. Minden földi értékétől megfosztva egy szibériai lágerben kellett újrakezdenie életét. Egyedül katolikus hitétől nem tudták megfosztani. Ez világlik ki első, családjához eljutó, életjelként küldött üzenetéből is, melyből szerettei csak 2 évvel elhurcolása után értesülhettek sorsáról és hollétéről. Ez az üzenet egy 1947 őszén Lengyelországon keresztül érkezett cédula volt, melyen lengyelül írva a következő szöveg olvasható. János kéri, adják tudtára anyjának, hogy egészséges vagyok. 10-et kaptam. Segítséget kérek. Talán Csesia segíthetne kijutni. Hitemet nem veszítem. Az Úristen és minden szentjeink segítenek itt. Imádkozom értetek mindenkiért. Áldalak és ölellek mindannyiótokat, Bibi. Eszterházi tehát a kegyetlen szibériai gulágból küldött üzeneteiben is arra ügyelt, hogy szeretteit vigasztalja, értük és mindenkiért imádkozva üzeni, ne aggódjanak érte. Pedig az itthon maradottaknak volt miért aggódniuk. A vele együtt elhurcolt egyik pozsonyi magyar, Csáki Mihály, akinek csodával határos módon sikerült hazajutni a Szibériából, így emlékezett a Szovjetunióban rabságban eltöltött időszakra. Siralmasnál siralmasabb viszonyok uralkodtak ott. A Közép-Európából idekerült foglyok, ki gyorsabban, ki lassabban, minden reményüket vesztve fokozatosan vetkőztek ki emberi mi voltukból, törtek le testileg, lelkileg. Nem úgy Eszterházy. Ahogy süllyedtek a többiek, úgy emelkedett ő, úgy nőtt napról napra is lett közéleti férfiból a szó legnemesebb értelmében emberré. Ugyanolyan sanyarú sorsban volt, mint a többi, mégis talált módot, hogy rajtuk segítsen, megossza elégtelen ebédjét, tanáccsal lássa el őket és példát mutasson. Levetette az emberi gyarlóságokat, és csak a magasabb, szentebb célok érdekelték. A szovjet koncentrációs táborokban Eszterházyt a kegyetlen külső körülményeknél is jobban foglalkoztatta fogolytársai lelki állapota, s bár maga is az elmúlás küszöbére jutott, arra mégis maradt ereje, hogy sorstársaiért imádkozzon, vigasztalja, bátorítsa őket. Egyik fogolytársa az ártatlanul szenvedő Krisztushoz hasonlította őt, Csáki Mihály pedig feljegyezte róla, hogy ő ezen embertelen körülmények közepette mély keresztény hitét, megrendíthetetlen magyar meggyőződését és határtalan bizalmát az igazság győzelmében, fogolytársai vigasztalására és felemelésére fordította. 1948 márciusában súlyos tüdőbajjal, kilukadt tüdővel és ólommal mérgezett testtel szállították őt a Szangorodok protokai kórháztáborba, ahol csupasz deszkapricsen feküdt tetvesen, s ahol patkányok szaladgáltak rajta. Magas lázban, éhségben, orvosság nélkül. A súlyos betegen és az éhhalál szélén álló Eszterházynak a gondviselés segített túlélni az embertelen lágeri körülményeket. 1947 telén a láger kórházban egy grodnói lengyel professzorral összebarátkozott. Ez az idős úr szívbajos volt. János haláláig ápolta, s miután meghalt, levelet írt a feleségének. Az asszony férjének csomagokat küldött, amelyeket az megosztott Jánossal. Az özvegy megköszönte a levelet, és a csomagokat ezentúl Jánosnak küldte. Zsírt, vajat, cukrot, hagymát küldött, és ez tartotta őt életben, írja feljegyzéseiben húga Mária. Lágerbeli raptársa, a Vas megyéből elhurcolt Hetényi József visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a testileg szánalmasan lesoványodott csont és bőr, összetört fizikumú Eszterházy János csodálatos türelemmel viselte szenvedéseit, és súlyos tüdőbetegsége ellenére is sugárzott belőle a lelki erő. Panaszkodni senki nem hallotta őt. Mint egy jó apa, amint ereje engedte, azonnal hozzáfogott fiatal magyar fogolytársa neveléséhez, tanításához. Eszterházy Csehszlovákiában való visszatérte után egyik beszélőjükön így emlékezett lágerbeli raptársaira. Igaz barátságban és szeretetben éltünk. Én voltam a legidősebb, és mindenki János bácsinak szólított. Nagyon megszerettem őket, és igen nehéz volt a szívem, amikor ők ott maradtak. Nem csoda, hisz János nem csak figyelmes szeretettel nevelte, vigasztalta raptársait, de sorsukban is osztozva, szükség esetén saját kenyéradagját is megosztotta velük, annak ellenére is, hogy a politikai és hadifoglyokon kívül számtalan bűnöző is volt a táborokban, akiknek a társasága újabb szenvedést okozott részére. Káromkodtak, átkozódtak, trágárságokat beszéltek, és János csúfolták, amiért imádkozott. A végén az őrök is felfigyeltek, hogy mennyit imádkozik, de nem bántották emiatt. Azt hitték róla, hogy pap. Csak ismerd be, hogy bátyuska vagy, nem lesz semmi bajod. Nem vagyok bátyuska, hogyan lehetnék, hisz feleségem van, gyermekeim. Attól lehetsz nyugodtan bátyuska, csak ne tagadd. Nem tudták megérteni, hogy aki nem pap, miért imádkozik annyit, jegyzi fel a bátyjával való beszélgetést követően naplójába Mariska. Miközben maga is a halált várta, egy mellette haldokló lett nemzetiségű fiatalemberért kilencedet imádkozott, aki szinte már alig adott életjelet magáról, ezért mindenki lemondott róla. Eszterházi erős hitéből fakadó imáinak köszönhetően azonban szinte a halálból feltámadva, váratlanul visszanyerte egészségét és túlélve a gulágot, a táborból való hazajutás örömében is részesült. Miután a csehszlovák kormány kérésére a szovjet hatóságok kiadták Eszterházit, ő úgy érezte, eljött számára a szabadulás órája. A szülőföldre való visszatérés örömét nem ronthatta el az sem, hogy idehaza szerzett tudomást a felette távol létében kimondott halálos ítéletről. Az akkor kapott imakönyvében erről a tényről röviden csak ennyit jegyzett fel. Furcsa érzés, de egyáltalán nem izgat, mint egy jelezve, hogy biztos benne, hogy sorsa nem emberek, hanem az Isten kezében van. Külseje annyira megváltozott, hogy húga, Mária sem ismerte őt fel, de nem ismert rá a bátyja lelkében végbe menő átalakulásra sem. Ez az ember, aki visszajött, már nem az, akit elvittek. Ez egy teljesen más ember, egekig érő különbséggel az előzőhöz képest. Nemesebb, fegyelmezettebb, a szenvedés által megpróbált, melyből Isten segítségével győztesként került ki. Teljes egészében Istenre koncentrált lélekkel. 100%-ban férfi, 100%-ban katolikus. Hogyan ismerhettem volna fel, hisz a sok átélt szenvedés és küzdelem testi valóját teljesen tönkretette. Kegyelmi kérvényére válaszként halálos ítélete végrehajtását egy év múlva felfüggesztették, ő pedig egy rövid időre kórházba került. Ekkor sem, az átélt szörnyű szenvedések súlyával terhelve sem hátrált meg, s nem fogadta el a számára itt is felajánlott nyugatra való szökési tervet. Húga mindenről röviden a következőt jegyezte fel naplójában. A sötétség beálltával ki kellene surranni a kórházból. Jimmy várná autójával és elvinné Bécsbe. De János nem akarja. Oly boldog, hogy itthon van, hogy más nem kell neki. Ezt értem, mert én is úgy vagyok vele. Később hozzátette, bár ne lettem volna, rá kellett volna beszélni, ha elég energikus lettem volna, talán elment volna. Ez a legnehezebb döntések egyike volt Eszterházi számára, hisz súlyos betegen a Szibériából hozott TBC miatt kétoldali tüdőkavernája, illetve az érvényben lévő halálos ítélet miatt az élet és a halál alternatívája között kellett választania. Ha elmegy, egy svájci tüdőszanatóriumban talán meg tudták volna gyógyítani. Ha marad, a kivégzés vagy a szenvedések okozta lassú pusztulás vár rá. Ő mégis a maradást választotta, híven korábban elmondott, most minden tekintetben beigazolódó szavaihoz. Mi a történelmünkből megtanulhattuk azt is, hogy csak az olyan törekvés jut diadalra, melynek mártírjai vannak. Miután halálos ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták, otthoni büntetésének kezdetét a bíróság az 1950. április 26-i dátummal jelölte meg, nem számítva be Eszterházi Szovjetunióban letöltött éveit sem. Rabságának idejét több visszautasított amnestia kérelem után 1955-ben 25 évre mérsékelték. Mária, látva testvére állapotának egyre rosszabbra fordulását, keserűen írt a Luisa nővérének. 6 hét alatt 6 kilót fogyott, alig 47 kiló. Ebben a tempóban meddig bírhatja ki? Ez már valóban túl sok. Hogy lehet valakit ennyire kínozni? Újabb kegyelmi kérvényekkel próbált könnyítést kieszközölni bátyja számára, eredménytelenül. Mária a rendszer és az azt fenntartó kommunista intézményektől kapott keserű csalódások, megaláztatások hatására így írt egyik levelében. Semmit, abszolút semmit sem lehet tenni ebben a rendszerben, amely úgy tartja, hogy a kegyelem nem könyörület megnyilvánulás és megadása csak akkor lehetséges, ha a büntetés már betöltötte nevelői feladatát. Eszterházi Jánosnál azonban ez a helyzet nem következett be. Szó szerint ezt írták nekem válaszul számos kérvényem egyikére. A jóisten tudja, mit cselekszik, de elgondolni is szörnyű, hogy ő milyen borzasztóan szenved ilyen körülmények közepette.
Kedves hallgatóink, gróf Galántai Eszterházi János, Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártír politikusának életéről szóló sorozatunk második részét hallották. A szöveget Tóth Levente olvasta fel. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. Ferenc pápa beszéde a vallásközi találkozó résztvevőihez. Újra divatba jött a háborús retorika, de az emberek békére vágynak. A szentföldi ferences kusztos húsvéti üzenete. Krisztus üres sírja reményt nyújt. A húsvéti látás akadályai. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
A pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. Ferenc pápa közzétette imaszándékát 2024 áprilisára, és mindenkit arra kér, hogy imádkozzon a nők szerepéért.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte.
Ferenc pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. A pápa arra kéri az egyházat, hogy imádkozzon ezért a szándékért az e-havi videójában, amelyet a pápa ima a világhálózatán keresztül az egész katolikus egyházra bízott. Az áprilisi pápai videóban a Szentatya kiemeli azokat a lépéseket, amelyeket a mai társadalomnak meg kell tennie ahhoz, hogy a nők méltóságát és értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy véget vessünk a megkülönböztetésnek, amellyel szembesülnek a világ különböző részein.
La voz. No le neguemos a todas esas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas.
A pápa videójában bemutatja azt a hatalmas szakadékot, amely a deklarált elvek és a tényleges gyakorlat között tátong. Elméletileg mindannyian egyetértünk abban, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan méltósággal rendelkeznek. De ez a gyakorlatban nem valósul meg, mutat rá Ferenc pápa. Majd konkrét példákat hoz a jelenleg érvényben lévő diszkriminatív törvényekre hivatkozva. Kötelező öltözködési szabályok, a folyamatos oktatáshoz való hozzáférés akadályozása, a munkalehetőségekhez jutás elősegítésének megtagadása. Továbbá a pápa emlékeztet arra, hogy számos országban még mindig alkalmazzák a nemi szervek csonkítását. Ezért felhívja a figyelmet, hogy a kormányoknak el kell kötelezniük magukat a diszkrimináció felszámolása mellett, és a nők emberi jogainak biztosításán kell munkálkodniuk. Arra kér mindannyiunkat, hogy tiszteljük a nőket, akiket sajnos továbbra is úgy kezelnek, mint valamit, amitől meg kell szabadulni, és akik gyakran válnak erőszak és bántalmazás áldozataivá a világ számos részén, még a magukat fejlettebbnek tartó országokban is. És ha nem tiszteljük a nőket, Társadalmunk nem fog fejlődni, figyelmeztet a pápa. A pápa ima világhálózata által kiadott sajtóközlemény szerint a mai világban nem hiányoznak az ellentmondások. Míg egyes országokban a nők hozzáférnek az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, és vezető szerepet töltenek be a vállalkozásokban és szervezetekben, sokan még mindig nem élvezik ugyanazokat a lehetőségeket, mint a férfiak. A munkaerőpiacon, a világon minden második nő dolgozik, és a nők 23%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is, ha figyelembe vesszük, hogy egyes országokban az írástudó nők kisebbségben vannak. Például ez az arány Nigerben 27%. A számukra biztosított kevesebb lehetőség óriási gazdasági nehézségeket eredményez. Az ENSZ nők jogaival foglalkozó szervezete a UN Women szerint a becslések arra utalnak, hogy 2030-ra a nők és a lányok 8%-a él majd mély szegénységben, és a nők 25%-ának nem lesz elegendő tápláléka. Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa ima világhálózatának nemzetközi igazgatója, Ferenc pápa e havi ima szándékáról szólva emlékeztetett arra, hogy Jézus kezdettől fogva a nőket tanítványaiként fogadta. Ez újdonság volt az akkori társadalomban. Ahogyan az evangéliumok tanúskodnak róla, Jézus anyja Mária előkelő helyet foglalt el az apostolok között és a korai közösségben. Továbbá rámutatott, hogy Jézus egy nőre, Mária Magdolnára bízta feltámadásának bejelentését. Fornos atya kiemelte, hogy a történelem során a nők hozzájárultak az egyház lelki dinamizmusához, kiváltképpen hivatkozva Avilai Szent Terézre, Szénai Szent Katalinra és Liziői Szent Terézre, akik mindannyian egyházdoktorok, számtalan női szenttel együtt. A pápa videóját egy hivatalos globális kezdeményezés keretében készítik el minden hónapban, amelynek célja a Szentatya havi ima szándékainak terjesztése. Ezt a pápa ima világhálózata, ima apostolsága valósítja meg. 2016 óta a pápa havi videóját több mint 203 millióan nézték meg a Vatikán összes közösségi hálóján, és több mint 23 nyelvre fordították le, valamint 114 országban jelent meg a sajtóban. A videókat a pápai videó ima hálózat csapata készíti, amelyet Andrea Sarubi koordinál, és a Lamaki kommunikáció a jó ügyekért elnevezésű szervezet terjeszt. A projektet a vatikáni média támogatja.
Ferenc pápa: újra divatba jött a háborús retorika, de az emberek békére vágynak. A pápa csütörtökön délelőtt a Vatikánban fogadta a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a hagyományos és világvallások vezetőinek kongresszusa által szervezett első találkozó résztvevőit. A találkozás kultúráját kell erősíteni a különbözőségek tiszteletben tartásával, a háború helyett pedig minden erőnkkel a békéért munkálkodni, figyelmeztetett a Szent Atya.
E per me motivo di gioia vedere in questo evento un primo significativo.
Ferenc pápa örömmel köszöntötte a Vatikánban az első vallásközi megbeszélés résztvevőit, amelyet a vatikáni dikasztérium, illetve Kazah részről a hagyományos és világvallások vezetőinek kongresszusa és a Nurszultán Nazarbajev vallások és civilizációk közötti párbeszédközpont közösen szervezett. Ez a megbeszélés a kazahsztáni központ és a vatikáni dikasztérium közötti megállapodási szerződés első jelentős gyümölcse, állapította meg a pápa, aki felidézte 2022. szeptemberében tett kazahsztáni apostoli látogatását, amelynek során részt vett az asztanai vallásközi találkozón. Erősíteni kell a vallások, etnikumok és kultúrák közötti harmóniát, amelyre Kazahsztán joggal lehet büszke. Ezzel kapcsolatban három szempontra hívta föl a figyelmet a pápa, melyek a különbözőségek tiszteletben tartása, a természetvédelem és a béke előmozdítása.
Per quanto riguarda il rispetto della diversità, elemento imprescindibile nella democrazia.
A különbözőségek tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele a demokráciának, a harmónia megteremtésében pedig sokat számít a laikus állam megléte, ami természetesen egy egészséges laicitást jelent, vagyis nem keveredik benne a vallás és a politika. Ezzel egy időben elismeri a vallás lényeges szerepét a társadalomban és a közjó szolgálatában. Egyenlő bánásmódot és esélyt biztosít minden állampolgárnak, etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül, ami a munkavállalást, a közhivatalokhoz való hozzáférést, a politikai és társadalmi életben való részvételt illeti, kivételezés és hátrányos megkülönböztetés nélkül.
Circa il secondo punto, l'impegno per la salvaguardia del creato, sottolineo il tema che avete scelto.
A pápa beszéde második szempontjaként a teremtett világ megóvására hívta fel a figyelmet. Ezt tükrözi a találkozóra választott téma is. Közös otthonunk, egy isteni ajándék, amelyet szeretni és gondozni kell. A megbeszélésen a Laudato Si és a Laudate Deum dokumentumokon túl a kazah államfő által javasolt 10 éves fejlődési tervet tanulmányozták, mely környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik a 2023 és 2033 közötti időszakban. A Szentatya rámutatott, a teremtett világ tisztelete megkerülhetetlen következménye annak a szeretetnek, amit a teremtő iránt és azon fivéreink és nővéreink iránt érzünk, akikkel együtt élünk ezen a bolygón. A jövő nemzedékekre egy megóvnivaló örökséget kell hagynunk, nem pedig egy ökológiai adósságot. A találkozó harmadik dimenziója a béke előmozdítása, folytatta beszédét Ferenc pápa, majd szomorúan állapította meg, hogy sokan, túl sokan beszélnek ma a háborúról.
La retorica bellicista è purtroppo tornata di moda.
Sajnos újra divatba jött a háborús retorika, ez nagyon csúnya dolog. És mialatt gyűlölködő szavakat hintenek szét, az emberek meghalnak a konfliktusok szörnyűségeitől. Ehelyett arra van szükségünk, hogy a békéről beszéljünk, a békéről álmodjunk, kreatívan és konkrétan a békét keressük, mert az emberek és a népek erre vágynak igazán. Minden erőfeszítést meg kell tenni a békéért, párbeszédet folytatni mindenkivel. A mostani találkozó a különbözőségek tiszteletben tartásával és a kölcsönös gazdagodás szándékával legyen példa arra, hogy a másik emberben ne fenyegetést lássunk, hanem ajándékot és értékes beszédpartnert, mely egymás fejlődését szolgálja, buzdított Ferenc pápa, majd a béke szerető mindenható áldását kérte a vallás közé találkozó résztvevőire.
A szentföldi kusztos. Krisztus üres sírja reményt nyújt. A hívekhez intézett húsvéti üzenetében a szentföldi kusztos, Francesco Patton ferences atya hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus üres sírja reményt nyújt, és azt csugalja, hogy minden szenvedésre vigaszt nyújt az Úr feltámadása. A feltámadás átjárás egy olyan új és teljes élet felé, amelyet el sem lehet képzelni, és éppen az Úr Jézus Krisztus húsvétja emlékeztet erre. Bár a szenvedés a Szentföldön egyre szörnyűbb, Francesco Patton szentföldi kusztos húsvéti gondolatai vigasztaló üzenetet hordoznak. A Túl a halál sötétjén címet viselő szövegben a kusztos segít a híveknek választ találni azokra a kérdésekre, amelyek az emberiséget sújtják, amikor a halállal, kiváltképpen, ha egy szeretett személy halálával szembesül. Krisztus üres sírja reményt nyújt, amely képes megvilágítani az élet és a halál legrosszabb tapasztalatait is, amelyekben ma elmerülünk, zárta üzenetét Patton atya, a szentföldi kusztos, majd minden hívőnek áldott húsvéti ünnepeket kívánt.
A húsvéti látás akadályai. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét második vasárnapjára.
Mindig elgondolkodom, hogyha a húsvétra való felkészülés idejét, a szent 40 napot, a nagy bőti időszakot komolyan vesszük, miért nem tesszük meg ugyanezt húsvét után, a szent 50 nap idején? Vagyis miért nem ünnepeljük a feltámadást 50 napig? Miért is kellene komolyabban és 50 napig ünnepelni a feltámadást? Azért, hogy esélyt adjak a feltámadt Krisztusnak arra, hogy velem is szembe jöjjön. Aki ugyanis meg akarja tekinteni a napfelkeltét, olyan helyre megy, ahol ezt meg tudja látni. Időben odaül és figyel. A nap mindig felkel, de hogy én meglátom vagy nem, az már tőlem függ. A feltámadt Krisztus folyamatosan úton van, de hogy én kiülök-e a húsvéti szent időben, és máskor is, arra az úgynevezett útra, amelyiken ő jár, az tőlem függ. Ha valaki figyelmesen olvassa a húsvét nyolcada alatt elénk tárt evangéliumi részeket, észreveszi, hogy a feltámadt Krisztus folyamatosan jelenik meg embereknek különböző helyeken. Ez nagyon biztató üzenet mindenki számára. A feltámadt Krisztus mindenkit ott akar megérinteni, ahol éppen van. Arra a szintre ereszkedik le úgymond, ahol őt megértik. Ő mindenkiért elmegy. S mindezt most könnyedébben teszi, hiszen már nem kötik a tér és az idő korlátai. Ez ma is így van. Vannak emberek, akik a tudományokban keresik, és egyszer, amikor nem is gondolják, szembe jön a válasz. Vannak, akik a művészetekben, mások a zenében, ismét mások a hegyekben, vagy egyszerűen a hétköznapokban. Kétségtelen, hogy mindenhol szembe mehet velük is a feltámadt Krisztus, mert őszintén keresnek. Azonban, ha valaki azt állítja, hogy e területek valamelyikén találkozott Istennel, és utána mégsem keresi a találkozást másokkal, hogy elmondja nekik is az örömhírt, akkor ott még valami akadály van. Amikor ugyanis valakinek megjelenik a feltámadt Krisztus, ott és akkor radikális változás történik. Az az ember az örömhírt nem akarja többé megtartani magának, hanem elindul és megy, hogy minél többen találkozzanak a feltámadt Krisztussal. A húsvéti történetek szereplői mindig közlik a többiekkel mindazt, amit láttak és hallottak. Akik pedig tőlük hallják, azok általában nehezebben hiszik el mindaddig, amíg aztán ők is meg nem látják saját szemükkel. A húsvét eseménye a lelkekben nem egyszerre történik. Vannak bennünk akadályok. Ahogy az említett területek, mint a tudományok, művészetek, természet, zene, elvezethetnek Isten látásához, ugyanúgy válhatnak akadályokká is, amikor nem látunk túl rajtuk. Az emberi tapasztalatok is nagy segítséget jelentenek az Isten keresésben, de amikor megjelenik a kegyelem, észre kell venni. Ha elmúlt héten Mária Magdolna számára sírból volt az akadály, akkor húsvét második vasárnapjának üzenetében Tamás apostol látását szemlélhetem. A feltámadt Krisztus azonban mindig odajön, ahol éppen vagyok. Leereszkedik a szintemre, hogy felemeljen és túljutasson akadályaimon. Tamás apostollal is ezt teszi. Ő a megfoghatóban, a tapinthatóban hisz. Ezért a feltámadt Krisztus külön ő érte is megjelenik, és átemeli a megfoghatón, a tapinthatón, hogy másképp lásson. Tamás nincs ott az apostoli közösségben, amikor először jelenik meg a feltámadott. Szeretem mondani, hogy lekésett a húsvéti nagymiséről. De néhány nap múlva megszületik ő benne is a húsvéti látás. Ezért nem elég a húsvétot csak 8 napig ünnepelni, mert bármikor megérintett a kegyelem. Szembe jöhet velem a feltámadt Krisztus, és felemel, hogy átemeljen akadályaimon, és hogy felnyissa a szemem a nagyobb látásra. Húsvétot ünneplünk. 50 napig. Vajon látják rajtam? Egyik faluban a püspök számon kérte papját, mert annak egyik híve panaszkodott arról, hogy papjukon nem látszik a feltámadás öröme. Mire a pap a püspöknek a következő választ adta. Jöjjön el egyszer, püspök úr, és nézzen velük szembe, akkor nem fog csodálkozni. Humoros a történet, mégis mély valóságra döbbent rá. Ha még nem találkoztam vele, a feltámadt Krisztussal, nem kell elszomorodnom. Ott jár, ahol én vagyok. Figyeljem jól azokon a helyeken is, ahol nem is gondolom, hogy megérinthet. És akkor megláthatom akadályaimat, hogy aztán az ő segítségével átlépessem azokat. És akkor meglátszik rajtam a feltámadás öröme is.
A húsvéti látás akadályai. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Csukás István, virágmondóka. Hérics, hunyor, iringó, tavasz vizén elringó, szellőt űző sarkantyú, hóködmönön karmantyú, sárga, kék, zöld villanás, évszakok szemaforjele, moccanatlan utazás. Könnyű égnek neki vág, éren át és réten át, száll a bürök gémor, sőt, hasítja a levegőt, lentről nézi őt, lándzsás uti fű, borzas turboja, folyondárszulák, s a bús májmoha. Repül, de hova? Repül, de hova? Hömpölygő zöld folyamon, málló talajon, hasal a nyár ingó béka tutajon. Földi tömjén füstje száll, csavarodik, kavarodik, mintha volna illatos szakáll. Totyog, lépked, ide kip, oda kop, fehér liba top. Erdő mélyén szimatol, nehéz szagú gólya orr, tudatáig nem hatol. Rajta kívül senki sincs, se közel, se távol, hiába is szimatol. Üröm, pimpó, rókasás, kellemetlen utitárs. Üröm, keserű, pimpó, tikkasztó, rókasás, kezet lábat elvágó. Kapaszkodik pappalástba, nadrágszárba, szamár gubanc bundájába, villog sárgán, rémesen a vajszínű ördögszem. Bár nincs neki diplomája, mégis nagy a tudománya, ha itt fáj és ha ott fáj, meggyógyít a varjúháj. Lélegzik a tüdőfű, közben mereng ő, lélegzésben legjobb a hegyi levegő. Kígyószisz felsziszeg, ó egek, ó vizek! Kornis, tárnics, recseg, ropog. Hol vannak a bombardonok? Hallgat mélyen, mint a kuka, macska farkú Veronika. Bokor mély remete, szól a pemete. Elsüllyed az új ladik, ha nincs feneke. Monília, Imola, a nap esbe fordula. Vizenyős félelem, őszi oroszlán fog, megretten a nyúlárnyék, didereg, vacog. Az ég szürke lesz, bizony szürke lesz, s fehér lesz majd a rét. Esengjünk erősen újabb tavaszért.
Csukás István Virágmondóka című versét Dér Gabriella mondta el. Csukás István Kossuth Díjas magyar költő, író, Kisújszálláson született 1936. április 2-án. Egy nehéz sorsú kovácsmester nagyobbik fiaként látta meg a napvilágot, és Kisújszálláson járta ki az elemi iskolát. 17 éves korában már költő akart lenni. 1968-tól 71-ig a Magyar Televíziónál előbb dramaturg, majd idézőjelben lefokozva az akkor indított gyerekhíradó, a Hétmérföldes Kamera országjáró munkatársa volt. A 60-as évek közepén Kormos István csábítására állt rá, hogy gyerekeknek írjon. 1978-tól 85-ig volt a Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó főszerkesztője, utána szabad foglalkozású író lett. Közel 100 kötete jelent meg itthon és külföldön. Olyan halhatatlan mesefigurákat teremtett meg az elmúlt 40 évben, mint például Mirmur, Pompom vagy Süsü a sárkány. Ezeket a figurákat a gyerekek főként rajz- és bábfilmekből ismerhették meg, több ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilm készült. 1975-ben a hollywoodi 10. televíziós fesztiválon a Kemény kalap és krumplior című játékfilm megkapta a fesztivál nagydíját és az év legjobb gyermekfilmje címet is. 2013. szeptember végén avatták fel a Kemény kalap és krumplior című ifjúsági regényében szereplő valós személy, Bagaméri Mihály kisújszállási fagylaltárós bronzszobrát. Csukás István 2015-ben a Magyar Dráma napján Szépernő különdíjat kapott a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért. Csukás István a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar költő, író, ifjúsági szerző 2020. február 24-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Gaston Courtois, a miséző papért. Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen föláldozod magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.